Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, a beszélgetést felvételről hallják. Miniszterelnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kikosarazták, vagy ráborította az asztalt az MSZP tárgyaló delegációjára?
Nem, én nagyon kedves fiú vagyok.
De most komolyan?
Komolyan mondom, kikosaraztak bennünket. Ilyen tónusban beszélgettünk, mint most önnel. Hát egy elfogadhatatlan ajánlatcsomagot tett az MSZP. Ennek nagyjából ismertek a részletei, ha kell, akkor szívesen végigmondom, amelyel kapcsolatban nem találkoztam olyan emberre az elmúlt két napban, vagy három napban, aki azt mondta volna, hogy ezt el szabad fogadni.
Mi lett volna az elfogadható ajánlatcsomag? Mivel ment ön? Mi lett volna a kompromisszum alja?
Az első fontos feltétel, hogy miután itt közös listát állítunk, itt két önálló pártnak a közös listája van, az MSZP ne ragaszkodjon ahhoz, hogy mi nekiképviselhessük a saját politikánkat. Ők ahhoz ragaszkodtak, hogy nekünk épp azt kell mondani, amit ők mondanak. Ez elég abszurdan hangzik azért, ugye. A második, azt mondtuk, hogy ha nézzük meg, hogy kinek mennyi támogatója van körülbelül. Van egy ilyen elfogadott elemzői konszenzus, hogy nekünk olyan 150 ezer támogatónk minden bizonnyal van, nekik meg olyan 1,1 millió támogatójuk. Hát ez nagyjából 1:8. Hát akkor induljunk ki abból, hogy minden nyolcadik hely a listán, minden nyolcadik az egyéni választókerületben, ez volt a második. A harmadik, hogy mindenki a saját helyén önmaga jelöl, saját belátása szerint, nincsen vétójog. A mondjuk úgy, hogy a negyedik pedig az, hogy a párt elnöke, a mi esetünkben a Gyurcsány Ferenc, az rajta van ezen a listán, és a legjobb helyet, ami majd járni fog a DK-nak, azt ő tölti be. Ezeket egyiket sem fogadták.
Melyik lett volna a legjobb hely, hogy a végéről kezdjük?
Végül nem mondták meg. Mi úgy fogalmaztunk, egy írásos papírt vittük magunkkal, hogy ne legyen félreértés, hogy mi szeretnénk, hogyha ez a második lenne, de minden más javaslatot is megfontolunk. Aztán volt a tárgyalásnak egy pillanata, amikor azt mondta az Attila, hogy hát az teljesen kizárt, hogy minden nyolcadikat megkapjatok. Kérdezem, hogy miért? Hát azért, mert nincs annyi. Nekünk belül ez nem elfogadható. De nem tudott elvet mondani, hogy miért annyi. Hát mondom, mennyit adnátok? Azt mondja, hogy kettőt a listán. Mondom, és az hol lenne? Erre az volt a válasz, hogy 45-50-ben lesz majd kettő hely valahol. Tehát konkrét szám nem hangzott el. Így aztán nem tudom megmondani, hogy melyik lett volna az a hely, amit én kapok, amit elfogadhatnak tartottak volna, de itt a vita már nem is az volt, hogy hányadik, mert mi azt mondtuk, hogy nem muszájnak a másodiknak lennie, hanem az, hogy hát megmondják őszintén, hogy az a megállapodás feltétele, hogy én nem leszek országgyűlési képviselő sem, egyéniben sem listán, majd a Vadai Ágit elkezdett engem böködni, hogy kérdezd már meg, hogy van-e még másokkal is baja. Hát megkérdeztem. És azt mondja, hogy hát lé van, mert hát például Vargyú Laci, veled is bajunk van. Ági, tudod jól, hogy itt nagyon sokan téged nem fogadnak el, és hát te Molnár Csaba, hogy nem adtad vissza a mandátumodat, hát nem hiszem, hogy Győri kollégáik boldogok lennének, hogyha ti is ott lennétek.
Ők kulcsemberek. Vargyú László szervezi a kampányt, amennyire én tudom, Vadai Ágnes frontvonalban lévő politikus.
Csaba az ügyvezető, alelnök a pártnak, ő a kampányfőnök. Hát ez a négy legismertebb arca a DK-nak. Lényegében azt mondták, hogy nem kell a politikánk, nem kellenek a vezetőink, kellene a szervezet, meg kellenének a támogatók. Még azok is, akik nálunk nagyon összefogáspártiak a DK-ban, vannak ilyenek, hogy majdnem bármi áron. Tessék megállapodni, azok is azt mondták, amikor készültünk fel a tárgyalásokra, hogy van egy pont, ahol biztosan nem lehet megállapodni. A párt az elnöke nélkül nem eladó. Hát az elnöke a pártnak a politika legfontosabb alakítója, képviselője, hát hogyan képzelik ezt el?
Ön abban a helyzetben van, hogy mindkét szervezetet ismeri, az MSZP-t is, meg a DK-t is. Mivel magyarázza ezt a fordulatot? Fordulat-e ez egyáltalán?
Hát két dolog a legészen biztosan. Az egyik, hogy azt gondolom, hogy az Attila egy meglehetősen rossz megállapodást kötött az MSZP szempontjából az E14-jel. Túlfizette, úgy tetszik, az E14-et a 31 képviselői helyjel. Ami maradt, az a 75, az ott benne már igen sok érdeket sértett, és be volt szorulva a sajátjainak az ambíciói közé. És még valamivel, ez majdnem a fontosabb. Szerintem ez nem csak 14-ről szólt. Ez arról szólt, hogy 18 után ott lesz-e a DK vezetőivel együtt erős, balközép alakító erőként, kihívást jelente majd az MSZP mai domináns meghatározó pozíciójának az, hogyha ott egy erejének megfelelő, nem pedig egy teljesen legyengített DK-val kell majd szembenézni. Ez utóbbit nem akarta, azt hiszem, Esterházy Attila.
De mégis így alakult? Most akarja csirájában elfojtani a demokratikus koalíciót? Ez szeret, legyen ideje?
Ez szerette volna.
Igen. De ez önt meglepi? Azután, hogy a MSZP-vel, illetve Esterházy Attilával való viszonya az közismerten nem fényes.
Volt, hogy viharos volt, volt, hogy ellenséges, miattuk nincsen a frakciónk, ők nem engedték ezt meg, együttműködve Kövér László házelnökkel, de azért az elmúlt hónapokban mi közöttünk nagyon normális beszélő viszony volt. Sokkal intenzívebb, gyakoribb, kiegyensúlyozottabb, mint bármikor a mi életünkben. És azt gondoltam magunk között szólva, ismerve a mi hátországunkat, a DK-jét, hogy azt ő is érti, hogy nem veszíthet el pár százezer szavazót. 2002-ben, 2006-ban pár tízezerrel győzött az MSZP. Nem lehet ilyen nagy vonalon bánni, mert a fő célt veszélyezteti. Azt hiszem, ez a fajta magatartás.
Ezt a mostani tárgyalási, nem tárgyalási állapotot véglegesnek tartja, vagy lát olyan helyzetet, amikor fordulhat?
Én, amikor világos lett számomra, hogy itt nem lesz megállapodás, akkor utolsó mondatként még azt mondtam, hogy ide figyeljetek, olyan átkozottul messze van még ez a választás. 7-8 hónap. Sok minden fog addig még történni. Szerintem ne csukjuk be az ajtót, én nem csuknám be. Mindenki megnyugszik egy kicsikét, hallani fogja, hogy hogyan reagálnak erre a fejleményre a választók, a pártok, és hát legkésőbb a választás előtt utolsó pillanatban szerintem le kell ülni, még egyszer is újra tárgyalni kell. Erők nem mondtak nemet, erre szerintem nem is lehet nemet mondani, hát ki a csodat tudja, hogy mi fog történni majd pár hónap múlva.
De addig a választási szabályok nyilvánvalóan már nem fognak változni. Milyen technikát tud elképzelni, ha azt a célt közösnek tartják továbbra is, hogy az Orbán kormányt le kell váltani?
Szerintem egy dolog eldőlt, az eldőlt, hogy a baloldal három legnagyobb pártjának önálló listája lesz. Lesz MSZP lista, lesz E14 lista, lesz DK lista. Ez eddig nem is igen-igen nagy baj, különösen nem mondhatja, hogy baj az E14 meg az MSZP, akik most már arról győzködnek bennünket, hogy a két lista jobb, mint az egy. Hát akkor a három még biztos, hogy jobb, mint a kettő. Az igazi kérdés az egyéni választókerületeknek a kérdése. Na most, én azt gondolom és azt javaslom az én kollégáimnak, hogy maradjunk normálisak. Biztosan van legalább 30-35 olyan választókerület, ahol nem tud győzni baloldali jelölt. Ott el kell mindegyikünknek indulni. Ezzel megkapja a jogot mindegyikünk, hogy országos listát állítson. A maradék 60-70-ben. A legutolsó pillanatban üljünk le, és mondjuk azt, hogy na akkor, itt te lépsz vissza az én javamra, itt meg én lépek vissza a te javadra. Megnézzük, hogy akkor kinek mennyi támogatottsága van. A DK hajlandó 55-60, attól függ, hogy mennyi helyről visszaléptetni akkor majd a saját jelöltjeit, akkor, ha van erre fogadó készség. Hozzáteszem, attól tartok, hogy ez nekik nagyobb áldozatot fog majd követelni, vagy tőlük, mint hogyha most megállapodtunk volna, mert ebből egészen biztosan, ismerve a mi támogatottságunkat, és remélve, hogy ez hogyan fog még alakulni, ebből ki fog jönni 4-5-6 egyéni hely.
Az utolsó pillanat az az egyéni jelölt állítások pillanata?
Be kell valljam, hogy nem ismerem pontosan a választási eljárási szabályokat, de azt gondolom, hogy egyébként a választás előtti utolsó nap is visszaléphet bármelyik jelölt, akkor már ki vannak nyomtatva a papírok, akkor kihúzzák őket egész egyszerűen a papírról. De mindenképpen azt hiszem, hogy a választás előtti utolsó pár napig ezt nyugodtan lehet csinálni, akkor mindenki szerintem szembenéz annak a veszélyével esetleg, hogy hát akkor nem fogunk győzni. Csak azt kell mondani, oké, okay, na akkor üljünk le, kölcsönösen léptessünk vissza egymást. Én erre most mondom, készen leszek. Csak azt igénylem, hogy amit akkor tudunk, hogy körülbelül ennyi támogatónk lehet, azzal arányos képviseletet maradjon, többről lemondunk egy csomagban.
Összefoglalva, hogy lássam, hogy pontosan értem-e. Addig mindenki küzd, és amikor van egy mérésük, amit mindannyian elfogadnak, kinek mi a támogatottsága, akkor rugalmasan visszaléptetik azokat, akik esélytelenek, és egy marad?
És egy maradjon mindenhol, korábban is a három párt.
A három pártból egy maradjon?
Mert LMP-s még lesz, és nem tudom, ki lesz még. Igen.
Tehát egy rugalmas visszaléptetési rendszer az utolsó megfelelő pillanatban.
Igen.
Ennek nem lesz akadálya az, hogy az Együtt és az MSZP között van megállapodás?
Ez azt jelenti, hogy az E14-gyel is meg kell majd állapodni a DK-soknak, oda megyünk. Gordon, neked van 31 helyed. Ha mi elindulunk mind a 31-ben ellenetek, egyet sem fogtok megnyerni. Most tudom nektek mondani. Attila, nektek van 75 helyetek. Ha mindenhol elindulunk, egyet sem fogtok megnyerni. A 13. kerületben mi Vadai Ági fog kapni 20%-ot. Még azt sem fogjátok megnyerni. Mit szólnátok hozzá, hogyha azt tennénk, hogy Gordon, adjál vissza a 31-ből 2, 3, 4 helyet, nem tudom mennyit, többet nem tud, mert akkor 27 veszélybe kerül neki. Attila, adjál vissza 4, 5, 6, 7, nem tudom hány helyet, és ebben a 10-ben, nem tudom mennyiben, biztosan lesz 4, 5, 6, amibe futó a mi számunkra.
Van-e olyan módszer, amelyet most úgy látja, hogy kölcsönösen mind a hárman el tudnának fogadni annak megállapítására, hogy hol, kinek kell visszalépnie?
A bal oldalon nagyjából két közvélemény kutatót fogadnak el viszonylag autentikusnak. Sok dilemma van, de kettőt el szoktak fogadni, a Szondát meg a Mediánt. Hát azt mondom, hogy meg kell nézni az utolsó pillanatokban e két mérésnek az átlagát. Egyébként az a tapasztalatunk, hogy országgyűlési választásokon pártra szavaznak a jelöltek az átlagtól erre a pár százalékkal el tudják billenteni a szavazást, de ki kell abból indulni, milyen az országos támogatottság, nem fogunk tudni 106 helyen mérni, nincsenek ilyen kapacitásaink, nem tudom hány száz jelöltet egyesével megmérni. Ezek alapján szét kell osztani, és kell benne lenni nyerőnek, nehezebben nyerhetőnek, mert hogy egyébként a nagyon nem nyerhetőkben nyugodtan mindenki induljon el külön, úgysem számít, a töredék szavazatok meg fogja kapni majd a pártlista.
Ezt a javaslatát láttam már Mesterházi Attila és Bajnai Gordonban, csak hallja most.
Ma hallja először én tőlem. Nekem ez igen sok fejtődést okoz. Én továbbra is összefogáspárti vagyok. Én nem szeretem azt a megállapodást, amit létrejött, mert hát mi abban a hitben éltünk, hogy közös miniszterelnök, közös lista, közös jelöltek. Én nem tudom eredménynek elfogadni, vagy jó eredménynek elfogadni, hogy ők végül is abban állapodtak meg, hogy maguk ketten felosztják az országot egymás között, végül is külön indulnak, csak bizonyos helyeken nem indulnak egymással szemben. Én szeretnék visszatérni egy szorosabb megállapodáshoz, de legalább annyira eljutni, hogy odáig eljutni, hogy minden helyen csak egy valaki szerepel.
Ez a rendszer, a rugalmas visszaléptetés rendszere, ez érinteni a miniszterelnök jelölt kiválasztásának folyamatát is?
Nem hiszem. Nézzem, Bajnai ezzel a megállapodással lényegében elfogadta, hogy ő belőle már nem lesz miniszterelnök. Ha az Atya Úristen Gordonék mellé áll, akkor sem lesz a mai tudásunk szerint az E14-nek több listás szavazata, mint az MSZP-nek. Magyarország következő miniszterelnöke a mai tudásunk szerint vagy Orbán Viktor, vagy Mesterházi Attila.
Meddig bízott abban, hogy lehet hármas megállapodás MSZP-DK együtt?
Mint nagyon normális beszélgető viszonyban voltunk mind a két féllel. Augusztus elejétől folytak a hivatalos intenzív tárgyalások kettőjük között. Minden tárgyalás után majdnem minden alkalommal egymással is beszélgettünk ki, hogy látja, és azt láttuk, hogy elképesztően hektikus a folyamat. Egyik alkalommal azt mondták, hogy ebből biztos nem lesz megállapodás, ez veszett fejszenyere. Másik héten kicsikét optimistábbak voltak. Ez így ment folyamatosan, egyre kevesebb volt a bizalom. Aztán azon a napon, amikor bejelentették, hogy egyik akar előválasztást, másik meg közvéleménykutatást, és hogy lényegében nem folytatják a tárgyalásokat, akkor mind a ketten felhívtak engem elmesélni, hogy ő szerintük mi történt, és hogy mi lesz a következő lépés. És Attila hozzátette, hogy ugyan most borult ez a dolog, de ahogy ezt bejelentették, utána mi azonnal kezdünk el tárgyalni.
Ezt a nem lesz tovább tárgyalás Mesterházi Attila szerint az már a múlt, amit az együtt 2014-el csináltak, volt egy ilyen kis cicaharcnak tűnő néhány óra. Ezt ön komolyan vette, vagy egy további tárgyalás megalapozó lépésnek gondolta?
Mind a kettő nagyon komolyan gondolta. Nagyon hitelesen. Ott teljesen világos volt, hogy ebből már nem lesz közös lista. Ennek vége van. Miért lett mégiscsak legalább részleges megállapodás? Mert olyan pokoli felháborodást okozott ez a 2-3 héttel ezelőtti pénteki asztalborítás, az E14-ben is, meg az MSZP-ben is, hogy mind a két kollégának azzal kellett szembenéznie, hogy előbb-utóbb politikai értelemben a fejüket fogják veszíteni. Visszakényszerítette őket a belső és külső közvélemény az asztalhoz. 3 nappal később tartottak egy informális, éjszakában nyúló négy szemközti beszélgetést, és azt mondták, hogy hát ha ló nincs, akkor a szamárics jó, állapodjunk akkor meg abban, hogy külön indulunk, külön listával, külön jelölttel, de visszalépünk egymás javára, azaz, hogy felosztjuk a választókerületeket, és az lesz a miniszterelnök, ha győzünk, akinek a listája többet kap. Ez egyébként a eredeti cél elnemérésének a beismerése, és ezt becsomagolták egy nagyon szép sztanyol papírba. Én meg, hogy mondjam, picit belerondítottam a dologba, első perctől azt mondva, hogy lássuk be, ez kudarc, ez több esélyt ad Orbánnak, mint amit mi szeretnénk neki adni.
Van arra ötlete vagy magyarázata, hogy miért nincs MSZP együtt írásos megállapodás? Mert mi úgy tudjuk, hogy nincs, pedig ez egyszerű kérdés, el kell osztani a képviselőjelöltek indulásának számát.
Nem tudom megmondani.
De mosolyog, ott, valamit sejt.
Ott nagyon kutyafuttában történtek a dolgok. Nagyon be voltak szorulva mind a ketten. Volt még bizonytalanság, kedélyszak a megállapodtak, hogy két nappal később csütörtökön, ma két hete, akkor találkoznak a tárgyaló delegációk. Előtte még bizonytalanok voltak abban, hogy elég lesz-e egyszer leülni, úgyhogy nem is vittek oda papírt. És amikor kiderült, hogy a tárgyaló delegációk elfogadják a két nappal korábbi informális nézszemközti megbeszélés alapelveit, akkor meg azt hiszem, hogy nagyon örültek annak, hogy most gyorsan ki lehet penderülni, sajtótájékoztatót tartani, és mondjuk ezt gyorsan be. Azóta meg működik, úgy látszik, a bizalmi elv. Egyébként valóban nem túl bonyolult ez a kérdés. Miután külön listák vannak, ez nem érdekes, és miután önálló jelöltek vannak, ez sem túl érdekes, mert teljesen világos, hogyha valaki egyébként később parlamenti képviselő lesz, és mondjuk lemond, vagy valami történik vele, akkor az a párt fog delegálni, amely párt őt eredetleg jelölte. Ha közös lista lett volna, és közös jelöltek lettek volna, és közös miniszterelnök, na ahhoz egy komoly írásos megállapodás kellene, mert onnantól kezdve semmi nem világos, mi történik később.
Most hogy látja, mit kell csinálni a választások kiírásáig hátralévő időben a DK-nak, hogy úgy alakuljon a politikai helyzet, hogy a néhány perccel ezelőtt felvetett javaslata az releváns legyen?
Hát nézze, természetesen nekünk az a jó, hogy az, amit képviselünk, annak mért módon is lényegesen nagyobb támogatottsága legyen.
Mennyi a lényegesen?
Stabilan 5% felett lenni. Ehhez nekem nem elsősorban a baloldali, balközép kollégáimat kell támadás alá vennem. Nyilván világos lesz, egy sor kérdésben nem értünk egyet, de a legfontosabbakban igen. Én szeretném megtartani a DK-nak azt a pozíciót, hogy a legnyíltabban, legőszintébben, legkeményebben Orbán ellenzéke, mert hogy másik két kollégám sokkal több kompromisszumra hajlandó, mint én. Én meg azt gondolom, hogy ezen az oldalon nagyon sokan vannak, akik erre a meglehetősen éles fogalmazásra, amit mi használunk, arra a vevők.
A egyes politikák lényegében DK, MSZP együtt. Lesz-e jelentős különbség, vagy csak ebben a hangnemben, a megfogalmazás módjában?
Mondok egy-két példát. Szimbolikusat és kevésbé szimbolikusat. Mi elvileg nem értünk egyet a kettős állampolgársággal, és végképp nem értünk egyet a határon túl élő magyarok szavazati jogával. Nem azokról beszélek, akik kindolgoznak ideiglenesen, hanem akik nem osztják mindennapjainkban a nemzetnek a sorsát, hétköznapjait. Az MSZP és az E14 lényegében elfogadja a mai fideszes álláspontot ebben az ügyben, nem kívánjuk nyitni ezt a kérdést a kampányban. Mi ki fogjuk nyitni ezt a kérdést? Kettő. Mi a világnézetileg semlegesen működő állam, és különösen az oktatás tekintetében az egyházaknak a szerepét, az egyházak kedvezményeit, most már a számviteli törvény sem vonatkozik az egyházakra, mi ezt élesen ki fogjuk nyitni. Ők erről csendben fognak maradni. Felsőoktatásban mi azt mondjuk, hogy az első évben ki kell nyitni a kapukat, nagyon szélesre, ingyen bemenni, utána nem fenntartható egy jó minőségű felsőoktatás, hogyha méltányos, viszonylag alacsony, de mindenki által fizetett tandíj nincsen, aminek a felét a szociális és tanulmányi ösztöndíjra kell költeni, miközben az egész ott van az egyetemeken. A szocialisták most ingyenes felsőoktatással kampányolnak, ami én szerintem abszurd. Az utolsó 3 évben megfelezték a felsőoktatás támogatásnak a reál értékét. Ezen a szinten nem tartható fenn a felsőoktatás, miközben állami pénz nem lesz sokkal több. Egészségügyben hallgat a szocialista párt és az E14. Látom, hogy milyen bajban van. Nincsenek orvosaink. Megyei kórházakban most már nem csak anesteziológus nincsen, de nincsen gyerekorvos, nőgyógyász és sebész sem. Ha nem fizetjük meg őket, nem lesz odnak orvosaink. Vagy külön biztosítást kell kötni nekünk betegeknek, vagy közvetlenül kell hozzájárulni a költségekhez, ami nem öröm, sem önnek, sem nekem, de muszáj őszintén beszélni a választókkal. Attila tapsikol, amikor Orbán a Dunafer államosításáról beszél, sőt javasolja, hogy a pápai húsgyárat is államosítsák. Én szerintem ez blödség, nem így kell segíteni egy vállalatot, hogy az adófizetők pénzéből próbálom meg kistaférozni, az nem fog megoldást hozni. Láttuk ezt a Marév esetében is, vagy látjuk a Posta esetében. A Posta nagyon állami vállalat, most küldenek el 850 embert. Ne engedjük magunkat sodródni a néphangulattal akkor, ha tudjuk, hogy az kárt okoz az országnak. Hát ezek fontos különbségek.
De ezek mind elvi kérdéseken alapuló különbségek. Nem kellene együttműködő pártoknak valahogy közelebb vergődni ezekben a kérdésekben egymáshoz? Hogy akarnak együttműködni? A választó ott fog állni, és azt mondja, hogy ezek alapvető kérdésekben teljesen mást mondanak. Mit fognak csinálni, ha kormányoznak?
Természetes dolog, hogy három párt fontos kérdésekben különbözőt mond, mert ha nem mondanak különböző dolgokat, akkor egy pártban lennének. Mi nem azért vagyunk másik párt, mint a Szocialista Párt, az E14, mert pártpolitikus nem bírt az ambíciójával, és fickoskodott. Azért vagyunk másik párt, mert más gondolunk. Én vezettem koalíciós kormányt, azt tudom önnek mondani, nem az volt annak a, baj, a kormánynak a baja, hogy koalíciós volt, hanem a mögött álló erők, független attól, hogy melyik pártban voltak, azt hiszem, nem voltak elég jók, magamat is beleértve. Lehet jól koalícióban kormányozni, a világ legnagyobb részén egyébként koalícióban kormányoznak.
Felfordulást sem csinálna? Mit gondoljanak a választók, amikor ilyen kérdéseket tesz az asztalra, amiről a másik két lehetséges szövetséges hallgatni akar?
Ugye én azt mondtam a legelején is, hogy szerintem ez egy választási koalíció, és nem politikai koalíció. Világos, hogy vannak közöttünk különbségek. A választási koalíció fő célja, hogy leváltsa Orbánt, helyreállítsa az alkotmányosságot, a köztársaság demokratikus rendjét, a jogállamot. Egyébként pedig én elég természetesnek gondolom, hogyha nekünk van többségünk, és kormánykoalícióra kényszerülünk, akkor azon túl, hogy mindenki képviseli a maga álláspontját, erről hadd tudjanak a választók, el kell fogadni a kisebbik félnek természetes módon, hogy nem az ő álláspontja érvényesül. A határon túliak szavazati joga tekintetében én nyilván háromszor elmondanám, hogy ez így nem jó, kulturáltan, azt mondaná az E14 meg az MSZP, hogy mi ezzel nem értünk egyet, Feri, vagy a képen képvisel, mert hogy én nem leszek kormánytag. Mi ezzel nem értünk egyet, körülnézünk, hát valóban ők vannak többen, erre megyünk tovább.
Az fel sem merült akkor önben, hogy kiszáll, visszalép, hátrébb vonul, nem adja magát.
Bennem személyesen, ha itt eszlő felkedés, és mindig ez okozott, azt hiszem, félreértést az én kollégáim fejében is. Bennem személyesen nincsen ragaszkodás, hogy nekem valaminek úgy általában kell lennem. A demokratikus koalíció elnökének, amely közösség vezetője és képviselője, annak ezeket a szerepeit a saját pártja határozza meg. Ez a párt, ez nagyon karakteresen azt képviseli, amit én. Sokan Gyurcsány pártnak hívják mind a mai napig. Ebben az ügyben én nem vagyok teljesen szabad, nem egy független egyéni képviselő vagyok, aki eldönt, hogy elindulok, vagy nem indulok el. Én úgy látom, hogy ez egy identitás kérdés a demokratikus koalícióban, és egyébként magunk között szólva lényegében nincs arra példa Európában, hogy egy parlamenti párt elnöke ne ülne benne a parlamentben, hiszen ez a legfontosabb dolog a politikusnak, hogy amit gondol a pártja, abból próbáljon meg közpolitikát csinálni. Ha ezt nem csinálja, akkor egy baráti egyesületnek a vezetője, ez a politikus alapfunkciója. Azt kérték, hogy mondjak le az alapfunkciómról. De akkor le kell mondani az elnökségről is, és olyan elnököt kell választani a DK-nak, aki beülhet a parlamentbe a kollégáink szerint.
És nem lát maga mögött a DK-ban senki olyat, aki azon spekulálna, hogy mi van, ha Gyurcsány Ferenc kilép, és akkor én előlépek, mert láttam azért olyan pártot, ön is látott, ahol minden nap voltak ilyen jelöltek.
Lehet, hogy lesz majd ilyen. Mi közöttünk nagyon erős emberi politikusi szövetségek kötöttek, baráti viszonyban vagyunk Csabával, Ágival, másokkal. Nem hall tőlünk kiszivárogtatást, nem hall közöttünk hatalmi küzdelemről, nem azért, mert ezt jól eltakarjuk, hanem mert egyelőre fiatal párként ez meg egy normális csapat, az első garnitúra, ez egy baromi szoros szövetség. Egyébként én nagyon tehetséges politikusoknak gondolom a körülöttem lévőket. Bármelyik előbb-utóbb eljutott odáig, ha tehetsége, szerencséje van, hogy akár miniszterelnök jelölt is lehet belőle majd valamikor, ma úgy látom, hogy nem fűtik őket ilyen ambíciók. Senki nem spekulál arra, hogy ha a Gyurcsány elmenne, akkor én előrébb léphetnék. Vadai Ági most alelnök akar lenni, eddig ő nem volt az elnök a pártban. Ha el fog indulni, meg fogják választani.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.